A téma, amelyikről most szó lesz, az a reformációnak az egyházra gyakorolt hatása, az egyház szervezetére, felépítésére gyakorolt hatása, pontosabban a klerikusok és a laikusok kérdése. Mert a reformációnak, hogy rögtön az elején összefoglaljam és elmondjam, a reformációnak az egyik óriási és nagy eredménye az volt, hogy másként szemlélte az egyházat, és az akkori egyház képből, felismerésből átment egy másik felismerésbe, pontosabban visszatért, mert a reformáció igazából nem hitújítás volt, a reformáció visszatérés volt az eredeti bibliai hithez. És ez mutatkozik meg az egyház szervezetében is. Ugye valaki egyszer azt mondta, egy nagyon szép képet használta a reformációra, hogy mi is a reformáció. Mondja, ha három szót mondok, akkor meg fogjátok érteni. Ugye adva van egy formáció, egy felépítmény, egy forma. Adva van egy formáció. Ez deformálódott, és létrejött egy deformáció. Az eredeti forma visszaállítása pedig a reformáció. Ugye milyen egyszerű, hogy így talán meg tudjuk jól érteni, hogy, és képiesen is, hogy mit is jelent a reformáció. Nem hitújítást, ahogy sokszor szokták mondani, nem egy új egyháznak a létrehozását, hanem valaminek a visszaállítását. És azt már tudják a testvérek nagyon jól, hogy minek a visszaállítását, a bibliai, az eredeti formának, formációnak a visszaállítását, mert ez bizony az egyház történet során deformálódott. Hát ez a deformáció következett be abban a felépítményben is, amit, vagy abban a formációban is, amit egyháznak nevezünk. Ha most megnézzük, hogy hogyan is, tehát tulajdonképpen meg kell nekünk nézni, hogy milyen is volt az eredeti formáció az ős keresztényeknek, vagy az ős egyháznak, mondhatnánk így, hogy az ős katolikus egyháznak a formációja, hogyan deformálódott és hogyan reformálódott ez a reformációban. A bibliai egyház képről, hála Istennek, nagyon sokat tudunk. Ugye ezt maga a Szentírás nagyon világosan elmondja nekünk. Ha az újszövetségi egyház képet nézzük, akkor az apostolok cselekedetei és apostoli levelek nyomán elég határozott kép alakul ki bennünk arról, hogy milyen is volt az első keresztény egyház. De menjünk még visszább, mert az egyház, az Isten egyháza, az Isten népe azért nem a kereszténységgel kezdődött. Isten népe az ószövetségi nép is. Tehát az ószövetségben is volt egyháza az Istennek, az eklézia, az ószövetségi eklézia. Tulajdonképpen a kihívottaknak, az elkülönítettek, az választottaknak a közössége. És az Ószövetség népe is Isten választott népe volt, hiszen ez az egész ószövetségi, a zsidóságnak a öntudata nem alaptalanul, hanem valóban Isten kiválasztott magának egy népet, és ezt a népet formálta, vezette, ez volt az ószövetségi nép. És az ószövetségi népnél azt látjuk, hogy ott is megkülönböztette, elkülönítette Isten ezt a népet a többitől. Az Ószövetségben erre külön is nyelvileg is kifejezés van. Az Isten választott népe volt az Ám, így hívták héberül, Ám a nép, az Isten népe, míg a nem Isten népet, az összes többi, azok voltak a gólyok, akik nem Isten népe. Ezt máig is így használják, erre egy nagyon kedves, és a feleségem már nagyon nevetili, de egy nagyon érdekes élményem volt, amikor Izraelben jártunk, a német egyháznak volt egy tanulmány tanfolyama útja az ószövetségi nagy ünnepekről, pontosabban az ószövetségi újévről, illetve az azt követő napok, azok a nagy engesztelési hálaadó ünnepnek a napjai, tehát az nagy engesztelési nap ünnepe, és a helyszínen készítettek fel minket egy hetes kurzussal, hogy mi is ezeknek és ennek az ünnepnek a lényege, és aztán, amikor a nagy engesztelési ünnep napja eljött, akkor az volt a házi feladat kvázi, hogy na most tessék elmenni Jeruzsálemben, keressenek fel egy-két-három különböző zsinagógát, és nézzék meg, hogy mi folyik ott a nagy ünnepen. Hát nekünk sikerült felkeresni, éppen az közel volt hozzánk, ahol az a negyed, az ortodox zsidó negyedet, tehát a legkeményebb, a leghagyományőrzőbb zsidó negyedben nagy nehezen találtunk egy zsinagógát. Senki nem akarta megmondani nekünk, amikor érdeklődtünk, hogy hol van itt egy zsinagóga, meg se akarták érteni. Na, de nehezen csak megtaláltunk, nem akarom hosszan nyújtani, a lényeg itt az volt, hogy én be tudtam menni a zsinagógába, illik csak ugye a nők részére, a rács mögül tudtam élvezni a szertartást. Én meghúzódtam ott, de azért kezdtem egy idő után kellemetlenül érezni magam, mert láttam, hogy mindenki néz rám, hogy hát kirítam nyilvánvalóan, hiába volt kipa a fejemen, meg kirítam, hogy nem vagyok én odavaló. Aztán egy idő után úgy gondoltam, hogy annyira néznek, mert nem várom meg, míg kidobnak, hanem inkább elmegyek. És ahogy megyek kifele, egy ilyen 14, 13, 14 éves öntudatos zsidó kis kamasz odaáll elém, és megkérdezi. Are you a goy? Goy vagy? Mondtam, hogy yes, I am. És elhúztam a csíkot. Tehát egyszerűen mindenki, aki nem Isten népének a tagja az Ószövetségben, az goy. Ezt jegyezzük meg, mert ennek majd még lesz egy új szövetségi vonzata is. Tehát az Ószövetségben is ugye ott volt, az Ószövetségben ugye tudjuk, hogy kiemelt szolgálati rendje volt a papoknak. Áron és Áron fiai, meg a Lévi nemzetségéből a léviták, akik segítettek a papi szolgálatban, de ők voltak azok, akik a papi tisztséget vitték, és nekik az ószövetségi előírások szerint az volt a feladatuk, hogy mint egy hidat képezzenek, tehát közvetítsenek Isten és a nép, illetve fordítva a nép és Isten között. Tehát ugye a néptől Isten felé közvetítettek úgy, hogy áldozatokat mutattak be, az Isten közbenjárását, meg imádkoztak a népért, tehát közben jártak Istennél a népért, és a másik oldalról pedig az Isten törvényét, az Isten akaratát közvetítették a nép felé. Tehát ez volt a papi rendnek a bibliai ószövetségi tisztsége. Most az új szövetségben azért is olvastam fel ezt a Péter apostol levelét, mert az új szövetségben igazából megváltozik az Istennek, tehát a népnek a helyzete. Az új szövetségi egyházban is az Isten választott népe az egyház. Azt mondja, hogy ti szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. És az új szövetség ezt úgy nevezte, hogy ti vagytok a Laos. Tehát amit az Ószövetség Gojnak mondott, az Ószövetség Ámnak mondott, Isten népének mondott, ez az új szövetségi görög fordításban, a Septuaginta görög fordításában is úgy hangzik, hogy Laos, Isten népe vagy. És itt felfigyelhetünk, hát érzi már a fülünk, hogy a Laos ebből származik, ugye a laikus szó. Ebből származik a laikus szó. Tehát a laikus eredeti értelmében egy nagyon megtisztelő, egy nagyon szent fogalom volt, Isten elhívott. Krisztus népe. Mindazok, akik Krisztushoz tartoznak. De most már nem egy nemzeti vagy faji alapon, hanem minden népből, minden nemzetségből, minden országból, akik Krisztusban hisznek, azok Isten népe, Krisztus népe, azok a laos, azok a laik. Tehát ilyen értelemben a laikusnak egy nagyon komoly és nagyon fontos jelentése volt. Egyáltalán nem azt jelentette, amire aztán későbbiekben átalakult a jelentése, hogy aki hozzá nem értő, aki csak olyan mondva csinált, bot csinálta, nem. A laos az a Krisztus népének a méltóságát jelentette. És ez nagyon fontos, mert ilyen szempontból minden keresztény ember laikus. Aki hozzátartozik Krisztushoz, laikus. A papok is laikusok, a lelkészek is laikusok, a teológiai tanárok is laikusok, ilyenért. Ha nem laikusok, az már régen rossz. Akkor nem tartoznak Krisztus népéhez. Tehát így alakul ki az új szövetségben az, hogy a legnagyobb tisztség minden kereszténynek a közös méltósága az, hogy laikus vagyok. Vagyis Krisztus népéhez tartozó vagyok. Az egyházhoz tartozó vagyok. Ezt nagyon meg kell értenünk, hogyha majd helyesen látni akarjuk, hogy hogyan is alakul ki. A legelső keresztény gyülekezetekben ugyanakkor, hát mivel az egyház, a keresztény gyülekezet egyúttal egy emberi formáció is, hiszen emberekből áll, mint minden közösségben megvannak a közösség tagjainak a feladatai, a szolgálatai, mondja a Biblia. Tehát megvannak a szolgálatok, mert egy közösség működéséhez az kell, hogy emlékezzünk vissza a heltai mesére, a tagok és a hasnak a meséjére. Van, akinek meg kell szerezni az ennivalót, és van, aki megemészti az ennivalót, és táplálékot ad a tagoknak. És a kettő nem ugyanaz. De hát, hogyha Biblia ismerők vagyunk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az egyháznak ezt a felépítését, ezt a szerkezetét, működését réges-régen megírta nem Ezoptusz, hanem Pál apostol. Aki a korintusiakhoz írott első levelében, a 11-12-14. Fejezetben világosan beszél az egyház felépítéséről, másutt is a római levélben is, sok helyen még, de arról beszél Pál, hogy mi mindnyájan Krisztus testének tagjai vagyunk. Vagyis ezt jelenti, hogy mi mindnyájan laikusok vagyunk. De utána arról kezd beszélni Pál, hogy és a Szentlélek, Isten az ő lelkével minden tagnak külön-külön feladatot adott. Van, akinek a prédikálás, az ige hirdetés ajándékát adta, van, akinek a gyógyítás ajándékát, van, akinek a nyelveken szólás ajándékát, van, akinek a gyámolítás, vagyis egymás segítésének az ajándékát, van, akinek a kormányzás, vagyis ugye a kibernézis, a kormányzás, a dolgok bölcs elrendezésének, vezetésének az ajándékát adta, és felsorolott Pál még nagyon sokféle ajándékot, és azt mondja, hogy ezeknek az ajándékoknak az alapján van, akit apostolnak rendelt, van, akit tanítónak, van, akit igehirdetőnek, van, akit evangélistának, van, akit gyámolnak, diakónusnak mondanánk így, van, akit lelki gondozónak, van, akit egyházvezetőnek rendelt el az Isten. És itt értjük, hogy egy a test, mindnyájan laikusok, de sok a lelki ajándék, sok a megbízatás, az elhivatás, a tisztség formája, és erre mindre szükség van. Nem mondhatja az egyik a másiknak, hogy nem mondhatja a kéz a hasnak, hogy nincs rá szükségem, és a has se a kéznek, vagy a lábnak. Nem mondhatja a hallás a látásnak, hogy nincs rá szükségem. Mindegyiknek a maga helyén meg kell teremteni a lehetőségét, el kell végeznie azt a szolgálatot, amire az Isten ajándékot adott neki, és akkor fog jól működni a test, az egész egyház. Ez tehát az Ószövetség és az Új Szövetség különleges egyház, vagy rendes egyház képe, formációja. Így tehát egy gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben, az Óegyházban voltak püspökök, akik vezettek és tanítottak, voltak evangélisták, akik igét hirdettek és hirdették az evangéliumot, voltak misszionáriusok, mint például Pál és Barnabás, akiket kiküldtek, hogy menjetek a pogányokhoz és ott is hirdessétek az igét. Voltak özvegyek, akik rászorulók voltak, de akik a maguk kétkezi munkájával mégiscsak segítették a többieket, a szegényeket, a gyülekezetet. Például ilyen volt ugye Tábita, az apostolok cselekedete, akit Dorkásnak is neveznek, az apostolok cselekedeteiből. Voltak gyámolok, akik lelki gondozói beszélgetéseket folytattak, akikkel lehetett problémákat megbeszélni. Voltak olyanok, akik a presbiterek, akik a gyülekezet vezetésében, összefogásában, szervezésében végezték. Tehát sokféle szolgálat volt. Ami a lényeges, hogy mindnyájan, ezt nem győzöm elégszer elmondani, hogy mindnyájuknak az volt a méltósága, hogy Krisztus testének a tagjai voltak. Egyforma tisztességben, egyforma dicsőségben, egyforma felelősségben, Tehát nem volt egyik a másik fölé rendelve. És ez nagyon fontos. Ezt majdnem úgy lehetne mondani, hogy nyilván más volt a munkája, de ma azt mondanánk, hogy az egyházfia maga helyén és a maga munkájával éppen olyan tisztességes munkát végzett, és éppen olyan tisztelettel viseltettek irányába, mint az ige hirdető prédikátorral vagy evangélistával szemben. Ez volt a formáció. Aztán jött az egyház története, az ember, ami az ember, kedves testvérek, ami az ember kezébe kerül. Ugye Murphynek van egy olyan törvénye, hogy ami elromol, a Murphy első törvénye, hogy ami képes elromol, ami elromolhat, az el is fog romolni. Na hát ez az ember törvénye, hogy ami az ember kezébe kerül, a bűnös ember kezébe kerül, az el is fog romolni. Hát el is romlott. Mert hogy már Pál apostol küzd azzal a bizonyos gyülekezetekben, hogy vannak emberek, akik maguknak több tisztességet tudnak. Emlékezzünk vissza, amit Perce Sándor testvérünk vetített, hogy mire is a fő bűnök a gőg. A gőg. Én több vagyok. Hát mi az, hogy... Hát az a diakónus, az szétosztja a gyülekezet szegényei között az adományokat, meg meglátogatja őket. Na de hát én prédikálok. Én úrvacsorát osztok. Én vagyok a gyülekezetben az igazi vezető. És így alakult ki lassan az, hogy a szolgálatoknak lett egyfajta hierarchiája. Alacsonyabb rendűek, meg felsőbb rendűek. Ebben a hierarchiában kezdetben ugye ott állt a csúcson a gyülekezet püspöke és a gyülekezet papja, akinek tényleg az volt a szolgálata, hogy tanítson, hogy közvetítsen Isten és ember között. Áldozatot már nyilván nem mutatott be, nem kellett áldozatot bemutatni, hiszen Krisztus minden áldozatot fölöslegessé tett. De az úrvacsorát elkezdték úgy értelmezni, hogy az Krisztus áldozatának a bemutatása. És arra csak különleges. Aki azt csinálja, az csak különleges személy lehet. Kezdett a papi tisztség, a papi ruha díszes lenni, hogy így mondjam. Mi vagyunk a papok. Aztán voltak ugye a presbiterek, akik szintén némileg papi szolgálatot, ige hirdet. Tehát kialakult az, hogy voltak, akik a lelki szolgálatokat végezték, és ők magasabb rendűnek tartották magukat, több tiszteletet követeltek maguknak, mint azok az egyszerű szolgálattevők, akik még mindig az egyházi klérusba tartoztak bele, a klerikusok közé, de hát amihez nem kellett olyan tudás, nem kellett olyan nagy felkészültség. Kétségtelen, hogy egy papi szolgálat, egy ige hirdetői szolgálat, az felkészültséget igényelt, akkor is, ma is. De kétségtelen az, hogy Isten ezt nem így nézi. A kezdet kezdetén, és ez az érdek, hogy a mettől meddig tartott a klerikusoknak a rendje, az élen álltak ugye a püspökök, aztán még a püspökök is egymást vetélkedve felülmúlták, hogy én nagy gyülekezetnek vagyok a püspöke, én már érsek vagyok, és kialakult, hogy én meg a pápa vagyok. A pápától kezdve, és mi volt vajon a klerikus rendnek a legalsó tisztsége? Nem? Tessék? Nem a pap? A sírásról. Mert az is egyházi, az is papi, lelkészi szolgálat, nem lelkészi, de az is egyházi szolgálat volt. Hát igen, a egyházfi vagy udvaros azért egy fokkal magasabban volt, mint a, mert az egyházfi ugye a templomi istentiszteletet készítette elő, a sírásról meg hát a temetést készítette. De ne tessenek rajta nagyon csodálkozni, vagy megbotránkozni, a pápától a sírásóig tartott a klerikus rend. Még a sírásónak is volt valami kis tisztsége. Ez olyan, mint ugye, ha már valakinek volt katona, volt köztünk, volt egy krumpli virágja, az már tizedes, vagy szakaszvezető, őrvezető volt. Igen, azért az már volt valaki. Hiszen alatta is ott voltak még a vakák. Na hát körülbelül így alakult ki az egyházban az a klérus, hogy voltak a megkülönböztetett tisztséggel kitüntetett vezetői az egyháznak, és a sírásó alatt már nem voltak csak az egyszerű hívek. Akiknek lassan kialakult az, hogy nekik egy kötelességük volt, mint ami a bakáknak, engedelmeskedni a klérusnak. Így torzult el, és természetesen ugye ezzel vele járt az, hogy ki minél nagyobb hatalma volt, minél nagyobb tisztsége volt valakinek, annál inkább tisztelete, és ez anyagiakban is, a dotációban is megmutatkozott, nagyobb fizetése volt. Tulajdonképpen ugyanaz ez, mint ami a világi életbe végbe megy. De ez nem így volt rendjén, hiszen Jézus mit hagyott, mit mondott? Aki közületek nagyobb, az legyen mindenki szolgája. Tehát teljesen eltértek, deformálódott ez a rendszer, az egyháznak ez. A papi szolgálatnak, tehát azt ne felejtsük el, hogy itt is megvolt természetesen a szolgálatoknak a különbözősége, és ez nem jelentette azt, hogy a sírásónak éppen úgy joga, vagy képessége, vagy képesítése lehetett volna liturgiát végezni, úrvacsorát osztani, prédikálni. Nem ezzel van a baj. A baj azzal volt, hogy kialakult, elveszett a laosz méltósága, a mindenki méltósága, a laikus az közönségest kezdett el jelenteni, a klerikus pedig, hát nekem van valami előjogom és tiszteletre és anyagiakra tartok igényt. Elfelejtették azt is, hogy az, hogy én igehirdető evangélista vagyok, vagy apostol, vagy püspök vagyok, az az Isten szent lelkének a ajándéka, és csak azért vagyok. És mindenkinek megvolt, meg lett volna a maga ajándéka. Így alakult tehát ki az, hogy az egyház teljesen deformálódott, és ebben a deformációban aztán az egyház vezetésre a papi rend, a klerikus rend, most már maradjunk csak a papi rendnél, mert hát ugye magyarán egy diakónus, vagy egy egyházfi, vagy egy sírásó se sokat rúgott ott labdába. A papi rend pedig magához vett mindenféle hatalmat és előjogot. És ez okozta azt, hogy az egyház egyre inkább a klérus hatalmába került, a klérus, a papi rend határozta meg az egyház életét, a papi rend volt az, aki magának előjogokat, tisztségeket biztosított, és anyagi javakat biztosított. És tette ezt azzal, hogy azt mondta, hogy mi vagyunk a papi rend azok, akik közvetítünk Isten és köztetek, jól vigyázzatok, mert hogyha mi egyszer megharagszunk rátok, és nem közvetítünk, nem fogunk értetek imádkozni, és akkor soha ki nem jöztök a tisztító tűzből. Nem fogunk értetek titeket áldoztatni, kiosztani nektek az úrvacsorát. Megnézhetitek magatokat majd a pokol még. Ezzel tartotta sakkban a papi rend a laikusokat, a népet. És így lett a papi rend az Isten népének nem szolgája, nem minisztere, hanem uralkodó rétege. A középkorra eljutott az egyház ide. Most szándékosan nem mondom azt, hogy katolikus egyház, mert akkor csak a katolikus, csak egy egyház volt a katolikus, az egyetemes egyház, eljutott ide az egyház. És akkor jött ugye a reformáció, amelyik átértékelte ezt az egészet, és pontosan ennek az igének, amit az előbb felolvastam az értelmen, meg hát más igéknek a új szövetség Biblia értelmezésébe, elkezdte Luther is azt kiemelni, hoppá, hát királyi papság. Mit is jelent az, hogy királyi papság? Mit jelent az, hogy minden keresztény pap? Hiszen ezt mindenkinek írja Péter apostol, meg a többi hasonló jellegű. Mit jelent az? És elkezdett Luther komolyan gondolkozni biblikus alapon, hogy mi is a pap? Mi is a papnak a funkciója? És akkor azt mondja, Luther írt erről egy iratot is, hogy az egyház babiloni fogságáról, meg aztán a zsinatokról és a keresztény egyházról című iratát, és abban nagyon jól kifejti azt, hogy igen, ószövetségi, újszövetségi alapon, hogy hát a papnak a legfontosabb funkciója ez a közben járó, Isten felé képviseli a egyház népét, és az egyház népe felé képviseli az Isten. Na de konkrétan miből is áll ez? Mondja Luther, imádkozik a népért, imádkozik a többi, tehát az imádság papi szolgálat. Az áldozat bemutatása az Ószövetségben papi szolgálat volt. A tanítás papi szolgálat volt. Ugye a pap ajka tanításra nyílik, idézhetnénk az Ószövetségből. És akkor azt mondja Luther, hogy hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a papságnak ezek a funkciói igazából megszűntek. Mert hogy azzal, hogy áldozat, tehát nem kell áldozatot bemutatni. Mise áldozat ilyen nincs. Az nem áldozat, az úrvacsora. Az a Krisztus, az eukarisztia, az emlékezés és hálaadás alkalma, hogy Krisztus értünk odaáldozta magát, és mi ennek az ő utasítása szerint úgy ünnepeljük ezt, hogy vesszük az ő testét, és isszuk az ő vérét. Ez igazából nem papi. Tehát nem kell ehhez még, nem kellene ehhez külön papi rend. A tanításhoz, az ige hirdetéshez, ahhoz sem kellene külön papi rend. Az imádsághoz sem kell külön. Miért gondolnánk, hogy a papnak az imádságát jobban meghallgatja az Isten, mint a mi imádságunkat? Tehát amikor azt mondja Luther, hogy ti királyi nemzet, szent papság vagytok, akkor azt mondja, hogy ezek a funkciók a laikusoké is. Vagyis azt mondja Luther, ne imádkoztass te a pappal, se az élőkért, se a halottakért, mert ha a pappal imádkoztatsz, akkor azt hiszed, hogy a te imádságodat nem hallgatja meg az Isten. akkor te már hitetlen vagy. A te imádságodat éppen úgy meghallgatja, mert kedves vagy előtte. Ugyanakkor Luther azt nem tagadta le, illetve hát világosan képviselte, hogy vannak olyan szolgálatok, amelyekhez képesítés kell. Az evangélium az ige hirdetéséhez, a Biblia magyarázásához, a tanításhoz kell egyfajta képesítés, mert nehogy már bárki bármilyen hülyeséget elkezdjen tanítani és prédikálni. Ahhoz azt mondja Luther, fel kell készülni. Ismerni kell a Szentírást. Ismerni kell, hogy hogyan magyarázzuk a Szentírást. Ehhez tanulni kell. És ezért azt mondja Luther, hogy a nyilvános igehirdetői szolgálat az bárkinek a számára elérhető, de tessék megtanulni. De Luther olyat is mond, hogy hát ez ugye olyan, hogy azt mondhatnánk, hogy mindenki orvos, de kibízná rá magát egy olyan felcserre, aki nem tanulta meg. És ugyanezt mondja Luther a szentségek kiszolgáltatásáról is, hogy arra is külön elhív Krisztus embereket, olyanokat, akiket ő bíz meg az ő szent lelke által. Ehhez is a belső elhívás kell. És ugye azt mondja Luther, hogy vannak funkciók, amiket mindenki elvégezhet, mint papi funkciók, például, hogy imádkozzunk egymásért, hogy lelki gondozzuk egymást. Visszagondolok megint itt az előző előadásra, hogy Staupitz és Luther viszonya, meg a gyónásokra, lelki gondozzuk egymást. Imádkozunk egymásért, közben járunk egymásért, és azt mondja, hogy Luther, hogy ezt mindenki szabadon elvégezheti, illetve aki erre elhívást, belső elhívást érez. De a nyilvános szolgálatok, mert ezek nem is nyilvános szolgálatok, de azt mondja, a nyilvános szolgálatok, amelyeknél felelősség van, hogy tévesen tanít valaki, vagy rosszul szolgáltatja ki a szentséget. Ehhez tanulás, és a belső elhívás mellett tanulás és külső megerősítés kell, vagyis, hogy az egyház nem szenteli, mint egy magasabb rendű tisztségre, hanem ordinálja, vagyis beállítja abba a rendbe ezeket az embereket. Megerősíti kívülről is az elhívását. Ezért nem beszélünk mi az evangélikus egyházban papszentelésről, mert Isten minden gyermeke szent. A pap se szentebb, mint a többi. Ordináljuk. Megbízzuk ezzel a szolgálattal. És ha az egyház nyilvánosan, hogyha felkészült, az egyház erről meggyőződött, hogy igen, ez tudja a dolgát, jól fogja végezni. És ennek fejében kirendeli, ordinálja a szolgálatra, akkor lesz belőle pap vagy lelkész, teljesen mindegy, hogy melyik szót használjuk egyébként. Tehát látjuk így, hogy ilyen értelemben az egyetemes papság, amire Luther utalt, nem azt jelenti, hogy mindenki mindent csinálhat szabadon az egyházban, hanem azt jelenti, hogy mindenki a maga helyén, a maga feladataival elvégzi azt a szolgálatot, amit az Isten reá bízott, az ő szent lelke által elhívta rá, és ezt a szolgálatot a legnagyobb szeretettel, legjobb tudása szerint végzi el, és ezt végzi el. És ettől ő nem lesz se nagyobb, se kisebb. Ahol jól működnek a gyülekezetek, és ahol a gyülekezet lelkésze és népe érti ezt az egyetemes lelkészi szolgálatot, ott a gyülekezet népe nem fog úgy tekinteni a lelkészére, hogy nagy tiszteletű úr. Mert nem nagy tiszteletű. Nem tiszteletű. Ugyanolyan tiszteletű, mint én is vagyok. De soha ne felejtsük el, amit elszoktuk fel. De ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkor neki nem más a szolgálata. Nem jelenti azt, hogy bárki beleszólhat, kritizálhat, mert azt ő tanulta. Azt ő tudja. Neki az a, mondjam így, neki az a szakmája, nekem nem az a szakmám. Nem csak az egyházban van ez, okoz ez problémát, hanem az életben mindenütt problémát okoz ez, hogy úgymond visszaszoktunk élni azzal, hogy egyenjogúak vagyunk. Egyenjogúak vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki beleszólhat a másik. Tehát azt mondjuk, hogy egy orvos-beteg viszonylatban a beteg egyenjogú az orvossal. Ugyanaz a méltósága van, ugyanaz a... de nem egyenlő tudású. És már hogy néz neki az, hogy a beteg... Sajnos nagyon sok konfliktus van az egészségügyben ilyenből, hogy a beteg akarja megmondani, hogy hogyan kezeljen engem, és mit írjon fel nekem a doktor úr, és milyen vizsgálatra küldjön el. Ez nem megy. Ez talán még belátjuk, hogy nem megy. De ugyanígy nem megy ez az egyházban sem. Egyenjogúan mindenkinek megvan. De könyörgöm, amit ő tanult évekig teológiát, megkapta a külső el, nem jelenti azt, hogy tévedhetetlen. De azért azt mondom, hogy ez az ő szakmája, ehhez ő ért. És azt mondom, hogy és a lelkész sem ért, ettől ő még nem nagy tiszteletű. A lelkész sem ért ahhoz, hogy talán az, hogy nem tudja, lehet, hogy nem tudná felporszívózni és úgy kitisztítani és előkészíteni az Isten tiszteletre a templomot, mint egy jó egyházfi. Én könnyen beszélek, mert a várban nekünk olyan jó egyházfink volt, hogy biztos, hogy nem tudtam volna, vagy nem tudnánk úgy megcsinálni. Figyelmesen, szeretettel, gondosan, minden a helyén van. És neki az a szolgálata, ő ahhoz ért. És ő a maga területi. Hogy is mondta ezt valaki, hogy mindenki, aki a maga munka... Ja, Luther mondta, persze. Luther azt mondta, hogy tulajdonképpen mindenki, Isten tisztelet, nem csak a pap végez Isten tiszteletet. Mindenki Isten tiszteletet végez, aki a maga munkáját, a maga rendjét, a maga elhívását jól, becsületesen, hittel és szeretettel végzi el. Ugye itt van az a lutheri híres mondat, hogy a bizony az a kis cseléd, aki tisztességesen és örömmel énekelve felsöpri az udvart és felmossa a konyhakövét, mert ez az ő szolgálata, ugyanúgy Isten tiszteletet végez, mint a szerzetes, aki a cellájában a térdén imádkozik. És ez emeli fel, ez egy annyira fontos dolog, ez emeli fel Luther tehát a reformáció szempontjából a hivatásunkat. A hivatásunk az, hogy amit Istentől kaptunk, azt mi Isten tiszteletként végezzük el. És mennyire más lenne a világ, hogyha az előbbi példánál az orvos Isten tiszteletnek tekintené azt, hogy gyógyít, a tanár Isten tiszteletnek tekintené azt, hogy tanít. tanítja becsülettel a gyerekeket. A buszvezető istentiszteletnek tekintené azt szolgálatnak, hogy ő elviheti a utasokat, és nem esetleg becsukja az orra előtt az ajtót, és azt mondja, hogy hihi. És az összes többi, ez a, így jutunk el a mindenki papságától, az egyetemes papságától a hétköznapi élet Isten tiszteletéhez. És a szülő is Isten tiszteletet végez, amikor jól neveli a gyerekét, és lehetne sorolni tovább is. Ugye értjük, hogy mekkora változás ez ahhoz az egyházi rendhez képest, amelyik deformálódott volt, amelyik az uralkodáson alapult, a szolgálaton alapuló egyházképe, ahol kölcsönös megbecsülés, kölcsönös tisztelet van az egyház tagjai között, és nem azt nézegetjük, hogy kinek a szolgálata ér többet, vagy... Ez lenne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani, és ezzel befejezem. Ha ez tényleg így van, hogy a egyetemes papság és mindenkinek a szolgálata fontos az egyházban, az egyházon belül is, és a hétköznapi életben is. Most térjünk, szűkítsük le csak az egyházon belülre. Itt olyanok vagyunk ezeken a munkatársképzőkön, akik valamilyen szolgálatot szeretnének, Isten hozta Szilvia Csorkala, akik valamilyen szolgálatot szeretnének végezni az egyházban, és ebből lehet látni, hogy bizony van helyük, van tisztességük, van méltóságuk. De miért van nagyon sok gyülekezet és nagyon sok egyházi közösség, egyház ott, ahol van? Mert úgy érzem, hogy még mindig abban a régi kategóriában vagy deformációban élnek, hogy majd a papok megcsinálják. Nekik az a dolguk, hogy prédikáljanak, hogy látogassanak, nekik az a dolguk, hogy lelki gondozzanak, és így tovább. Pedig nem ez a rend. És én azt hiszem, hogy az egyház sokszor, legalábbis az egyik fontos oka, hogy az egyház nem növekszik, sőt, esetleg haldoklik, sorvad, stagnál az, hogy nagyon sok lusta pap van az egyházban. Most nem a ordinált papokra gondolok. Nagyon sok egyetemes lusta pap van az egyházban. Mert mindenkinek papi szolgálata van. Köszönöm szépen, kedves testvérek, a figyelmet!